Jó napot kívánok! A mai téma lenne maga a tanúknak az esküje. Ugye miután a bíróságon elhangzott egy, pontosabban két tanúnak a tanúsága, ugye ezt mi ismerünk, hogy a Biblia szerint egy tanú az nagyon kevésre megyünk egy tanulóhoz. Ahol tanulról van szó, akkor kettő kellett legyen. Elhangzott a tanúskodás, akkor az a nagy kérdés, akkor a bíróságnak hát valahogy mérlegelnie kell, hogy mennyire lehet elfogadni ezt a tanúskodást, mennyi súlyat lehet adni neki. Még nagyobb a dilemma, ha mindkét oldalról volt tanúskodás, és ellenkező dolgokat állítottak, amikor a bíróság meg van győződve, hát nem bíróság, de tény, hogy valakit hazudik, akkor a kérdés, mi az, amit lehet, mi az, amit a bíróság tud használni arra, hogy valamilyen eszköz, valamilyen, amivel tudna erősíteni, vagy kideríteni, hogy kinek van igaza. Van sok jogrendszerben az eskünek a lehetőség, hogy mielőtt elhangzik a tanúskodása, akkor esküzik, hogy minden, amit el fog mondani, az csak az igazság. Nem tudom, Magyarországon is így van, az eskü a tanúskodásnál esküt kell tenni?
Igen.
Jó. Valahol azt olvastam, hogy a szocializmusban valahogy itt ott nem kellett ezek szerint megváltozott, nem tudom. No, mindegy. Egy dolog biztos, hogy az eskü az nem egy ilyen biztos eszköz, amivel lehet kideríteni tényleg biztosan. Tehát nem egy exakt tudomány, hogy a történet az eskü, akkor biztos, hogy igaz. És ha nem, az nem. De mindenképpen ez egy nyomást gyakorol a tanúra, hogy hát pszichológiailag, de hát elsősorban ez egy valási morális nyomás, hogy ha tényleg nem mond el a teljes igazságot, akkor nem biztos, hogy vállalni fogja az esküt. Vita is van arról, hogy mennyire segít az eskü, de akkor azt mondják, hogy lehet, hogy elvileg nem kéne, vagy ilyesmi, de mindenképpen gyakorlatilag ez segít. Biblia szerint, a Biblia álláspontja ebben a kérdésben az, hogy eskü a perben létezik. És erről beszéltünk már hosszan, de nem a tanúknak szól az eskü, hanem az eskü az peres feleknek szól. Amikor nincs bizonyíték. Az eskü nem arra jön megerősíteni a bizonyítéket, hanem bizonyíték hiány esetében akkor van az eskünek a lehetősége. Valamikor az eskü úgy szól, hogy a felperes teszi az esküt, és akkor ilyenkor kell fizetni neki. Valamikor általában az alperes teszi az esküt, és akkor fel van mentve. De mindenképpen az eskü az a peres feleknek szól, de nem a tanúnak. Miért? Van egy olyan alapelv a halakában, hogy addig, ameddig nincs ellenkező bizonyíték, akkor mindenkiről az kiindulási pont az, hogy mindenki hihető, és amit mond, az igaz. És ezért nincs szükség arra, hogy erősítsen magát, amit ő mond, azzal, hogy még egy esküt is tesz. Maimonides úgy fogalmazza meg, hogy minden egyes embernek van egy cheszkat kásrut. Cheszkat kásrut azt jelenti, hogy a státusza, szó szerint a kásrut az kóser, azt jelenti, hogy a kóser státusz, azt jelenti, hogy nem kételkedünk benne, csak akara van, oka annak, hogy kételkedjük. Sőt, van egy olyan gondolat is, egyesek szerint, hogy egy olyan egy olyan tanúskodás, ami csak akar elfogadható, amikor eskü történt, akkor az nem is lehet érvényes. Miért? Mert a Tóra azt mondja, szó szerinti fordításban, a tisnáim eidin jakum davar, a két tanú szája alapján dőljen el a dolog. Ha az alapján, amit ő mond, amit ő állít, nem lehet dönteni és ítélkezni, csak akkor, ha még ehhez jön valami ebben az esetben az eskü, akkor az egész tanúskodása nem érvényes. Ez nem állítom, hogy ez általánosan elfogadott, hogy, de mindenképp van egy olyan gondolat is, és ezért a Biblia és a Halacha egyáltalán nem köti össze a tanúskodás egy esküvőt. Egy helyen van a Bibliában, egy esetben van a Bibliában mégis eső a tanúskodás mellett, az pedig három Mózes 5. fejezetben 1, ott arról van szó, hogy ha valaki tett egy esküt, hogy ő nem tud tanúskodni, azt így megkértek tőle, hogy jöjjön tanúskodni valamilyen ügyben, és azt mondta, én erről nem tudok semmit. És azt mondta, az illető azt mondta, mégis gyere, és végén azt mondta, hogy esküzem, hogy nem tudok. És akkor a Biblia azt mondja, hogy mi van, akkor később kiderült, hogy mégis tud, akkor mit tudom, milyen áldozat, tehát hogy tudja rendbe rakni magát. De mindenképpen mi a dolog lényeg? A dolog lényeg az esküz ott van, ahol ő azt próbált állítani, hogy ő nem tud semmit. Ez se kötelező eskü, hanem ő akarta erősíteni a mondani valóját, az állítását, hogy na, hagyja engem béken, esküzöm, mert nem tudok. De sehol nincs a Bibliában ilyesmi, hogy eskü arra való, hogy ő elmondott valamit, és megerősíti a mondani valóját. A talmudi bölcsök bevezették különböző féle eskütételek, még azon kívül, ami van a Bibliában, de azokat is a peres feleknek szól. A talmudi bölcsök se vezették be egy esküt a tanoknak, ugye a teljes tagadás esetében, és ilyen különböző esetekben van szükség esküre, de soha nem a tanoknak. Hol lehet tenni a kérdést helyesen, ha azért nincs szükség esküre, mert mindenkinek megvan a kóser státusz, azt jelenti, hogy hihető, akkor miért a peres feleknek mégis bevezették az esküt? Hát neki is van. Neki is ugyanaz a cheszkat kásrutja van, ő is hihető a státusz, és miért ott vezették be? A különbség nagyon egyszerű, mert ő a peres felek azt állítanak, ami az érdekük. Ő érdekelt a dologban. Ami azt jelenti, amikor ő állít valamit, általában hihető és elfogadható, de ebben az esetben azért állítja, mert nem akar fizetni, vagy azért állítja, mert azt akarja, hogy valaki fizessen neki. És ezért, ha valaki érintett, akkor teljesen más a helyzet. Szemben a tanú, hogy aki csak akkor lehet tanulni egy témában, ahol nem érdekelt. Ha nem érdekelt, akkor miért mondjuk az, hogy nem mondja el a teljes igazságot? Ahhoz, hogy talán valaki másnak az érdekében vétkezik, azt nem állítunk senkiről. Van egy olyan alapelv a Talmudban, én Adam hote velo lo. Az ember soha nem fog vétkezni, ha ön nem maga nem érdekelt a dologban. Ugye nagyon sok lehet azt látni, az embernek van a dilemmája, és akkor megbeszéli ezt egy baráttal, egy ismerőssel. Azért, mert ez az ismerős zseni? Nem feltétlenül, de azért, mert ez az ismerős nem érdekelt. Ő nem érintett a kérdésben. Maga az a tény, hogy ő nem érintett, aki képes ő objektívan látni a dolgot. Abban a percben, amikor én érdekelt vagyok a témában, akkor ugye a szerelem valak, azt mondja, hogy az ember érdekelt, akkor már nem képes igazán mérlegelni a dolgokat. És ugyanez a minden véteknél, minden morális kérdésben is, az ember sokszor ugye erős a csábítás, és nem képes magát leállítani, de abban az esetben, ha ő érdekelt, ő neki lesz valamilyen haszna ebből, egy élvezetet, pénzhez fog jutni, vagy bármi, ahol ő nem fog semmihez jutni, hanem csak az, amiben valakinek akar segíteni, akkor azt mondjuk, hogy nem kell feltételezni. Van az az eset, még az ember hazudik, de mondom, ha be van bizonyítva, hogy hazudik, akkor valakinek más érdekében akkor hazudik. De feltételezni, hogy hazudik, és nem azért, mert ő fog ebből profitálni, azt nem kell feltételezni. Ez az érdekes alapelv, ugye ismert például egy teljesen másik téma, a kóserság. Ugye a kóser étkezési előírás, ez nagyon fontos része a zsidóságnak. Most mi van abban az esetben, ha én megyek vendégségbe vagyok valakinek, ez az istenfélő zsidó, akkor természetesen akkor biztos, hogy nála is kóser, és akkor kínál valamit, akkor lehet enni. Ha tudom, hogy ő nem tartja az előírásokat, akkor természetesen akkor velünk kóser tartok, akkor nem tudok nála semmit enni. Most mi van abban az esetben, amikor ez az istenfélő zsidó, akinél én ettem tegnap este, amikor vendégségben voltam, holnap elmegyek nála az öpékségében, akkor ma más a helyzet. Miért? Mert itt nem arról van szó, hogy mit eszik ő otthon. Itt arról van szó, hogy ő most pénzt keres. Akkor már senki nem tud tanúskodni magáról. Ebben az esetben már kell egy rabinikus kósersági ellenőrzés, aki tanúskodik, hogy itt nála kóser. Nem azért, mert nem egy istenfélő ember. Istenfélő ember, de amikor az ember érintett, az ő üzletéről van szó, az ő pékről van szó, vagy akármi más, akkor lehet, hogy sok mindent másképpen fogja látni, mert arra tudjon elérni a célt. És ezért akárki a tulajdonosa a péknek, a húsboltnak, vagy amennek, akkor nála kell, hogy legyen egy külső ember, aki nem érintett, és ő ellenőrzi, és figyeli, hogy tényleg minden kóse legyen. Közben, amikor elmegyek ő hozzá otthon, ahol ő nem profitál abból, amit esznek itt, vagy nem esznek itt, akkor természetesen mindenki, aki istenfélő, megvan a kóse státusza. Amikor az ember érintett, akkor az másik dolog. Szóval ezért az alperes és a felperes, ő érintett. Ezért sok esetben, vagy bibliai, vagy legalább talmudi bölcsek köteleztek egy esküre. A tanulnak soha nem érintett, mert az a tanul, ami érintett, az nem lehet tanul, akkor neki nem kell esküteni. Érdekes, hogy Maimonides összefoglalja ezt a témát, azt mondja, a Biblia előírja, hogy két kóse tanú alapján lehet ítélkezni. Annak ellenére, hogy elképzelhető, hogy hazudnak, szóval ez nem egy exakt tudomány, két ember állítottak, hogy ki van zárva, hogy itt nem mondják el az igazságot, elképzelhető, de nem tartunk attól, miért? Mert megvan nekik a kóse státus, azt hittak, ezt el kell fogadni. Mi kapcsán mondja ez Maimonides? Mert Maimonides idézi, ami Mózes 5. könyvében van írva a profétáról. Azt mondja, az igaz proféta az, aki olyan úgy mutatkozik be, egyszer-kétszer, szinte az elején, amikor még be kell bizonyítani a magát, azt mondja a Biblia, hogy ad egy jellet. Mit jelent egy jellet? Azt mondja, holnap ilyen és ilyen, és mit fog történni, ami szokatlan természet fölött, ha tényleg az történik, akkor ez mutatja tényleg, hogy valamilyen köze van a természet fölöttihez. Erre azt mondja Maimonides, most nem zárja ki teljesen azt a lehetőséget, hogy egy okos ember, és bizonyos dolga, mint mi természet fölöttinek tartjuk, ő képes ezt előre kiszámítani, de a Biblia azt mondja, ha ez is ez így történik, akkor ez elfogadható. Akkor egy kép kóse tanú alapján akkor ítélkezünk, és akkor egy proféta, aki egyelet ad, azt is elfogadjuk. Annak ellenére, hogy ez nem 100%-osan be van bizonyítva, de itt ezt a Biblia állította. Miért? Mert ez abban indul ki, hogy minden ember hihető, ha ezt még erősítette azzal, mondjuk tanú esetében ketten vannak, proféta esetében egy természet fölötti jel, akkor ez elfogadott. Mindenképpen szintén abból indulunk ki, hogy mindenki hihető, és ez alapján a legkomolyabb kérdésekben lehet dönteni a tanúk alapján. És nem csak az, a bölcsek nem köteleztek esküre, távol tartottak magukat, ettől, hogy még tegyük hozzá egy eskü a tanúknak, amikor nincs szükség erre, sőt, amikor megvan a lehetősége az eskőre a peresfeleknek, akkor se siették ezt. Például azt mondja a Shulchan Aruch 87:19. Egyesek szerint az utolsó nemzedékekben egyáltalán már nem létezik eskü, olyan eskü, ahol kimondjuk Isten nevét. Miért? Mert ennek a büntetése nagyon súlyos, és ezért ezt teljesen elkerülünk. A valódi eskü az nem csak, ez nem az, amikor az ember azt mondja esküzöm, hanem az ember azt mondja esküzöm Isten nevében. Sőt, ki is mondja az Isten nevét, és az a valódi eskü. Erre azt mondja, hogy van az a vélemény, ami ezt a fajta eskü, amikor az ember kimondja Isten nevét, azt kivontak a forgalomban. Miért? Mert próbáljuk magunkat távol tartani az eskütől. Más helyen írja a Shulchan Aruch 156:1, hogy az ember figyeljen oda, hogy még tartsa magát távol még az igazi eskütől, szintén nem a hamis eskütől, tartsa magát távol, az tilos, hanem még az igazi eskütől tartsa magát távol, mert van egy olyan hagyomány, hogy a második szentély idejében, ott Jeruzsálemben, ott a környéken, 5000 falu elpusztult azért, mert túl sokszor tettek esküt. Ugye, mert végső soron, ez úgy kell elképzelni, az ember tett egy esküt Isten nevében, azt jelenti, ő használta itt az Istent valamire. Azt jelenti, a saját érdekében, nem hamis érdekében, és nem aljas érdekében, de mindenképpen a saját érdekében használta az Isten nevét, és ezt valahogy nem szabad tenni. Vannak olyan szélsőséges esetekben, kivételes esetekben, amikor lehet esküvel megerősíteni egy állítmányt, de nem az, hogy minden másik dolog, jó, akkor esküzöm Isten nevében, az Isten nem olyan dolog, amit lehet használni mindig. És ezért írja a Shulchan Aruch, hogy tartsuk magukat távol. Érdekes dolog találunk a Talmud. Azt mondja a Talmud, hogy ha valaki talál valamit, és utána jön, kihirdeti, és visszaadja a tulajdonosnak. És azt mondja a tulajdonos, húha, az igazság az, hogy pont kétszer annyit veszítettem el, 100 000 forintot veszítettem, és ő 50 000-et hoz vissza. Tegyed esküt, hogy ő csak 50 000-et talált. És nem úgy, hogy megtalált 100 000-et, hogy ja, 50 000-et a zsebben, és 50 000-et adok vissza. De azt mondja a Talmud, hogy ez erre nincs lehetőség. Miért nincs erre lehetőség? Mi lett ennek a következménye? A következménye az lesz, az ember azt mondja, jó, megtaláltam a pénzt, én nem fogom visszaadni, mert a végén még esküt is kell tennem mellette. Most az ember nem fog visszaadni egy talált tárgyat, az a bibliai tilalom. De mégis tartunk attól, hogy az ember át fogja hárni a bibliai tilalmat. Azért, mert nem akar esküt tenni. Írva is van, a pozsoni rabbi Schreiber Mózes azt mondja, azt szoktunk mondani mindig, hogy még az igaz esküvő is egy vétek. És emiatt szoktak távol tartani magukat még az igaz eskütől, és minden ára inkább kompromisszum születik, abban a célból elkerülni az esküt. Mert nagyon sok esetben van az, ha az ember tenne az esküt, akkor mondjuk az alperes tenne az esküt, akkor felene mentve, és semmi nem kell fizetni. De inkább kompromisszumot költ és fizet, részet kifizeti, azért, hogy elkerülni az esküt. És azt látjuk, hogy mennyire tartunk magunkat távol az eskütől. De ez nem jelenti az, hogy tényleg eskü nincs. Például sok bézdin, sok olyan zsidó bíróság van, oda jönnek a peres felek, akkor eleve a bírák azt mondja, jó, akkor itt a végén ez kompromisszumra megy a dolog. Helyes dolog, erről beszéltünk, ez nagyon helyes a kompromisszum, mert végsősorban a kompromisszum az olyan, hogy kibékülnek, amit neki azt mondja, nem veszítette. Mert veszíteni félig, az mindig jobb, mint teljesen veszíteni. Van a bírság, ahol ha a peres felek azt mondja, nem, itt törvény szülesen is nem, ítélet szülesen is nem kompromisszum, akkor azt mondja a bírák, jó, keresetek máshol, mi nem foglalkozunk ilyesmivel. Nem minden bíróság olyan, nagyon sok bíróság olyan, azt hiszi minden áron, miért? Mert ha arról van szó, hogy mindenképpen ítéletre menne a dolog, akkor sok esetben kell az esküt, és az esküt minden áron akarunk elkerülni. Hogy lehet elkerülni az esküt minden áron? Előbb azt mondjuk, hogy nem kell itt végigvinni a törvényt, hanem ahol szükség van, akkor már lehet kompromisszumra menni. Szóval van eskü elvi szinten, a gyakorlatban mindenképpen ezt el kell. Most milyen esküről beszéltünk itt? Hol a peres felek. A tanúnak az eskü az elvileg nem létezik. Mi a logikája a dolognak? Eddig arról beszéltünk, hogy nincs az eskü túl komoly dolog, mindenki hihető, de a dolog a logikája sokkal mélyebb ennél. Mert mi az eskünek az ereje, mivel képes az eskü bizonyítani nekünk, hogy itt a dolog igaz, mert a tilos eskü az egy vétek. Igen? Az ember tilosan esküzik, az vétkezik. Igen ám, de ha tartjuk attól, hogy talán az illető képes itt hamisan esküdni, ami egy nagyon komoly bűn. 10 parancsolat mind a kettőben benne van. Benne van az, hogy nem szabad hamisan tanúskodni, és benne van az is, hogy nem szabad hamis tanúskodást tenni. Ha azt mondjuk, hogy olyan emberről van szó itt, talán ő képes hamisan esküdni, mert ez az ő érdeke, azt jelenti, hogy egy nagyon gyenge szinten áll ő, mert ő nincs Isten félelem, mert ő akar jutni pénzhez, akkor ő képes egy a 10 parancsolat egyiket átágni. Akkor mivel akarunk mégis bebizonyítani, hogy nem hazudik, azt mondjuk neki, figyel, itt egy eskü van, és nem szabad hamisan esküdni, mert benne van 10 parancsolat. Te már látod, hogy a 10 parancsolat neki nem fontos. Akkor azt jelenti, akkor csak azt tesszük, hogy jó, lehet azt mondani, hogy egy vétek, de nem kettő, de az nem egy elég erős ér. Inkább azt mondja, hogy ha a hatodik vagy negyedik parancsot nem érdekli, akkor a harmadik se érdekli, és akkor a végén akkor dupla bűne lesz, és az mire jó. És ezért azt mondjuk, hogy minden ember, aki kóser, akinek megvan a kóser státusza, ő jöhet tanúskodni, miért? Mert azt mondjuk, hogy ő nem fog áthágni egyiket se, ami a 10 parancsban benne van. Akkor nem kell, nincs szükség esküre.
az izraeli törvény módosítású, de most biztos, hogy izraeli törvény, hogy nem a vallási bíróságon, a polgári, szekuláris bíróságon, az van, hogy az van írva, nincs eskü, ugye az, mert fölösleges az eskü, de abban az esetben a bíróság azt látja, hogy az esküvit segítene az igazság kiderítésében, akkor lehet kötelezni az esküre, de az az ember, aki vallásos kép, akkor neki nem kell esküt tennie, hanem az igazságot el kell mondani. Hén szedek. Ugye ez több országban van, Egyesült Államokban is így van, valaki azt mondja, hogy azért zsidó vagyok, nekem nem szabad eskü, semmi probléma, csak ígéretet kell tenni. És ez a törvény ugyanolyan szinten veszi, de az ember nem tett az esküt. Kivétel, ha a bíróság azt látja, hogy ő visszaél a lehetőséggel, mert nem akar hamisan esküt, és ez azt mondja, hogy új vallás miatt nem szeretném esküt tenni, ebben az esetben lehet őt kötelezni az esküt. Mindenképpen ez egy példa olyan törvénynek, ami a szekuláris állami törvény lényegében átvett, nagyjából átvette a halakában, hogy az eskü fölösleges, kivételes esetben mégis lehet kötelezni, és később fogunk látni, de halakában is így van ez a dolog. Ez ugye, mert izraeli törvények közül van olyan, ami egyáltalán nem veszi figyelembe a halakát, van olyan, ahol mégis részletek vagy fontos elemeket átveszi, ez egy jó példa erre, amikor nem utaltak a Bibliára, és nem utaltak a Maimonides szerint a Sokanárokra, de mégis az alapgondolatot átvettek, hogy az eskü nem segíti a tanúskodást. Szóval, a Biblia szerint akkor eskü nincs, Allah is ezt tovább viszi, eskü nincs. Miért? Mert abból indulok ki, hogy senki nem fog hamisan tanúskodni, mert ha hamisan akar tanúskodni, akkor mivel képes hamisan esküdni is. De természetesen a Beis Dinnek oda kell figyelnie, hogy tényleg a tanúskodás az igazság hang legyen benne. Erre azt írja a Sokanárok, hogy fegyelmeztetni kell a tanukat, mielőtt tanúskodnak. Erre azt írja a Sulchan Aruch 28:7, hogy me'aymin szó szerint azt írni, félelmítenek őket nyilvánosan. Azt jelenti, nem zárt ajtók mögött, hanem mindenki ott jelen lehet, és elmondjuk nekik, mi a hamis tanúskodásnak a súlya, és mi a szégyenne e világban is, túlvilágban is, és végső soron még azok szemében is lejáratja magát, akik fizették neki, hogy olyan hamisan tanúskodni. Utolsó része az egyetlenül, azt jelenti, hogy a hamis tanúskodással az ember annyira lejáratja magát, hogy mindenki le fogja őt nézni, még azok is, akik érdekeltek ebben, és ők lefizették őket, hogy jönnek hamisan tanúskodni, ők is azt mondják, hogy jó, nekünk érdekünk volt, ők aljas emberek is, akik vállalkoztak erre. Ez az utolsó részét. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy el kell mondani nekik a hamis tanúskodásnak a súlyát? Mit jelent a súlyát? Ugye két dologról van szó. Először azt mondjuk, hogy a második dolog, hogy lejáratják magukat, ezt már megértjük. Az első dolog az volt, hogy a dolognak a súlya. Mit jelent a dolognak a súlya? És azt jelenti, hogy mi a következménye ennek. És mi a következménye ennek? Erre a Talmudban két vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, hogy el kell mondani nekik, hogy figyeljetek. A hamis tanúskodás egy olyan súlyos dolog, hogy az egész ország, város, közösség, mindenki büntetve lesz ezáltal. És például az van, van egy olyan hagyomány, hogy a hamis tanúskodásnak a büntetés az az éhség. Most éhség nem jelenti, hogy ő munkanélkülű lesz és ő érni fog, hanem éhség lesz, nem lesz elég eső, szárazság lesz, és ezért lesz éhség, vagy ilyesmi. Ez az egyik vélemény a Talmud. A másik vélemény azt mondja, hogy na, ennek nincs súlya. Miért nincs ennek súlya? Mert az ember azt tudja mondani, hogy éhség. Jó, hát azok, akiknek nincs szakma a kezében, és nem ügyesek, ők éheznek. Akinek szakma van a kezében, ő nem fog éhezni. Mindig ügyeskedni fog, és soha nem fog éhezni. Ez nem fog. Emiatt nem, ha már azt tart, hogy ő szeretne hamisan tanúskodni, akkor ez nem fog hatni rá. Akkor mi fog hatni rá? Olyasmire kell beszélni, hogy milyen büntetések járnak annak, aki hamisan tanúskodik. Nem a közösségnek, az országnak, mert az ilyen globális dolog, azt mondja, hogy az ember, én egyén vagyok, én nem vagyok a nagyvilágnak az embere. Arról van szó például egy olyan hagyomány, hogy a korai halál az egyik büntetés annak, hogy hamisan tanúskodik, húha, az már őróla van szó, és ez már lehet, hogy talán ez fog hatni rá. Ami azt jelenti, hogy mielőtt tanúskodik, hiába azt mondjuk, hogy mindenki, akiről még nem derült ki, hogy hazudik, azt mondjuk, hogy valószínűleg elmondja az igazságot, de mégis el kell mondani, és figyelmeztetni őket, hogy tényleg mondjanak el az igazságot. Egy egyetlen leírt szöveg, hogy mit kell ilyenkor mondani, nincs a Talmudban, és természetesen minden eset más, hát ez a Bézdinek fel kell mérni a helyzetet, kik ezek a tanok, milyen minőségű emberek, és akkor ennek megfelelően mondani dolgokat. Mégis a Sulchan Árokban, a 87/20-ban mégis van egy általános szöveg leírva. Azt kell mondani nekik, hogy figyelj, amikor az örökkévaló elmondta a 10 parancsolatban, nem szabad hamisan tanúskodik, akkor az egész világ remegett. És még egy dolgot kell tudnod. Általában az van írva, a többi vétekről az van írva, hogy az Isten majd meg fog bocsátani. A hamis tanúskodásáról az van írva a 10 parancsolatban, az Isten soha nem fogja ezt megbocsátani. Aztán tovább kell mondani neki, hogy összes többi vétek esetén csak az az ember meg lesz büntetve, aki vétkezik. A hamis tanúskodás esetében ő is családja bűnhődik. És nem csak ő is családja, hanem még egész zsidó nép meg lesz büntetve ezáltal. Tovább, az összes többi vétek esetén valamikor, ha mégis valami érdem van itt, akkor az Isten halasztja a büntetést, akár 2-3 nemzedék. A hamis tanúskodásnál nincs halasztás. Illetve vannak olyan dolgok, ami a tűz és a víz nem képes elpusztítani, de a hamis tanúskodás elpusztíthatja őket. Szerintem, hogy elég ilyen durva dolgokat kell mondani a tanulnak, hogy tényleg, hogy nem mondjan olyasmit, ami nem helyes. Ez még hazateszi a Remmá, ugye a Sulchan Árokhnak van 2 szerzője, és akkor a krakai rabbi még hazatesz ehhez, azt mondja, van 2 fajta eskü. Előbb beszéltem arról, hogy a valódi eskü az, amikor kimondanak Isten nevét. De ennél még súlyosabb az, kimondja Isten nevét, és közben tartja a kezében mondjuk a Tórát. Tóratekeset. Ugye a Tóratekeset a legszentebb tárgya, vagy egy másik szent tárgya, és így mondja ki Isten nevét, az a legerősebb eskü. Erre azt írja a krakai rabbi, hogy van egy olyan eset, amikor az előírás, a halakhá nem követeli, ahogy tartsa a kezében a Tórát, mégis ő, ha Bézdin azt látja, hogy ezt segíteni fog, akkor lehet őket kötelezni arra, illetve más dolgokat elmondani nekik, amitől kicsit meggondolnak magukat, hogy ne nem mondjanak olyasmit, ami nem helyes. De vigyázni kell az ellenkező reakciótól, az, hogy olyan súlyos ez a tanulás, hogy inkább nem mondok semmit, hiába készített az igazságot elmondani. Mert talán nem emlékszik, ugye az ember meg kell kételkedni, amikor nagyon fél a következő, azt, talán azt hittem, és talán ez az illúzió az egész, és talán nem reális, nem arra van szó, tényleg azt hiszi, hogy ez az illúzió, azt ugye ilyen súlyos büntetések mellett inkább nem. Például a nem általában a tanúskodásnál, amikor egy halálítélet olyan perben, ahol halálítélet lehet. Azt is szoktak mondani a tanúknak, figyeljetek, egy dolog megölni egy embert, ugye hamisan tanúskodni akar az ember, de azt kell tudni, nem egy embert ölsz meg, hanem az olyanak számít a gyerekét, és az összes leszármazott is megölte. Erre azt mondja a Maimonides, idézi a Talmudot, és ha ebből után azt fogja mondani a tanulmányt, hogy inkább nem, én nem szeretném ilyen nagy felelősséget vállalni, szerintem itt olyan az eset, amikor tényleg az ember vétkezik, járna neki a halálbüntetés, azt mondja, én tanúskodni fogok, mindenképpen nem egy ember ellen, hanem ezer ember ellen. Ugye, ha arról van szó, hogy összes leszármazottja, mit tudom, hány évre, akkor itt minden ember képvisel ezer embert. Azt mondja, akkor inkább nem mondok semmit. Azt mondja, nem, amikor tényleg bűnös az illető, akar micva, bibliai előírás az ember mondja el, és akkor ne tartson attól ez a felelősséget, nem az ő felelőssége. De ha nincs igaza, ha nem az igazságról van szó, akkor félszinti. Vigyázni kell, ha nagyon túl fekete a kép, akkor még képes az ember azt mondja, hogy inkább nem mondok semmit, ezt a két oldalt minden két oldalra kell figyelni. Most eddig beszéltünk arról, hogy itt a fenyegetés, vagy a figyelmeztetés, meg az a lényege, hogy ne hamisan tanúskodjon. De máshol az van írva, hogy még akar is, ha nem hamis tanúskodásról van szó, akkor is kell őt figyelmeztetni. Miért? Mert van sok eset, amikor az ember úgy érzi, hogy az igazságot mondja el, de nincs igaza, nincs joga tanúskodni. Például egy nagyon-nagyon becsületes ember elmondta nekem, hogy mi történt. Azt mondja, én meg vagyok győződve, hogy ez úgy történt. És én képes lennék elmenni, tanúskodni, az illető ezt is ezt tette, de valójában a tanulnak csak akar joga van tanúskodni, amikor ő saját szemével látta. Vagy olyan dolgok, ami körülbelül azt szinti, láttam egy, kettőt, vagy három, és ebből összeállítottam a képet, és ebből jött ki a négy. De én nem láttam maga a cselekedetet, hanem csak sok mindent láttam, és ez vezet engem erre a konklúzióra. Megint nincs joga tanúskodni. Tanúskodni ez nem a tudásra tanúskodik az ember, hanem a tanúskodás az, amit ő látott. Amit nem látott, akkor nincs joga logikával, vagy más bizonyítékok alapján kiegészíteni. És ez is a figyelmeztetés, és azt mondjuk neki, figyel, csak mondja el az igazságot, hogy csak az igazság, amit te a saját szemével láttál, és akkor lehet a figyelmeztetés után, ez igaz, de én inkább nem tanúskodok, mert én csak a felét láttam, a második felét azt már következtettem ebből. De azt nem lehet, hogy a figyelmeztetésnek a lényege az csak az kideríteni, hogy ő tényleg látta, és nem hallotta, vagy nem következtetett valamiből, mert ha igen, akkor a figyelmeztetésnek a helye nem lenne a tanúskodás előtt, hanem után. Miért? Mert tanúskodás után írja a Talmud, akkor van a kihallgatás, azt mondja, hogy mindenféle kérdéseket feltesszünk neki, a tanulnak, hogy kiderítenie, hogy ez alapján a tényleg az igazságot mondja el, akkor a figyelmeztetés is kellene, akkor mondja. Te láttál, és nem hallottál, és nem következtettél, és nem ez, és nem az. Mivel az van írva, hogy előtte kell ezt elmondani, akkor azt mondja, hogy nem kideríteni, hogy igaz, hogy most minden stimmel, hanem ez egy általános figyelmeztetés arra, hogy hogy az igazságot mondjon el, és ne hamisan tanúskodjon, illetve csak azt mondjon el, amit ő maga lát. Ez azt mondja, hogy két részből áll ez a figyelmeztetés. Egy rész a figyelmeztetés, ez a fajta büntetés, amit előbb elmondtam, az arra biztosít, vagy inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy hamisan akar tanúskodni, akkor maradjon el. És a másik része annak még akar is, ha nem hamisan készül tanúskodni, akar is csak azt mondjon el, amit ő láttad, amit ő személyesen láttad, is csak az. Nem az, amivel kiegészítette ezt. Vita van a törvényhozó között, hogyha egy nagy tudású ember, egy rabbi, egy ügyvéd jön tanúskodni, ott is kell figyelmeztetni, hogy ő magától tudja, hogy nem szabad hamisan tanúskodni, illetve, hogy nem szabad csak azt mondani, hogy ő maga látott. De egy dolog biztos, hogy nem volt ez a figyelmeztetés, akkor is érvényes a tanúskodás, azt a tanúskodás nem függ a figyelmeztetéstől. Miért? Ahogy mondtam előtt, abban indulunk ki, hogy mindenki, aki jön, aki neki megvan a Heszkasz Kásrut, akkor szintén a kóser státusza az megvan neki, és akkor nem kell tartani attól, hogy ő talán nem teljesen igazságot fog mondani. De mégis érdemes ezt a biztonság kedvéért, érdemes figyelmeztetni a tanúkat, ez nem a feltétele, nem ezzel a figyelmeztetéssel érünk el azt, hogy mondjanak el az igazságot, mert az igazságot eleve abból indul, aki valószínűleg fogja mondani az igazságot. De mi azt jelenti akkor, eskü nincs, sőt minden eskütől tartsuk magunkat távol, és figyelmeztetés, hogy egyébként az Árielben a Shulchan Aruch azt is írja elő, hogy a mindennapi beszédben, ez nem is van, nem, hogy esküzöm, hogy így történt. El kell kerülni azt a szót. Azt lehet mondani, hogy megígérem neked, hogy így történt, ez azt a szót, hogy esküzöm, hogy így történt, azt nem mondjuk, mert igaz, az ember nem gondol tényleg a szószoros értelemben, hogy esküdt ezt most, de még használni se szabad ezt a szót. No, szóval a tanulnál eskü nincs, figyelmeztetés van, de figyelmeztetés nem előfeltétele a tanúskodásnak. Azt írja a krakai rabbi Ramo 28:2-ben, ha a Bézin, a bíróság úgy látja, hogy most olyan a helyzet, hogy biztos lenni az igazságban, ehhez kellene esküt tenni, akkor lehet esküt is kérni. Mit jelent, ha ilyen a helyzet? Ilyen a helyzet, erre azt írja a Shulchan Aruch kommentátori, ha olyan a helyzet, hogy az emberek nem veszik a hamis tanúskodást olyan komolyan, azt mondja, hogy komoly bűnnek, de bűnnek veszik a hamis esküt. Ha ez így van, akkor legyen egy eskü a tanúskodás előtt. Mert ugye mi a logikája annak, hogy nincs eskü? Mert azt mondja, mind a kettő egyenlő vétek. Hamisan esküdni és hamisan tanúskodni. De ez akkor igaz, ha az ember megérti, hogy mind a kettő ugyanolyan súlyos vétek. Ha az ember nem érti, hogy mind a kettő ugyanolyan súlyos vétek, és inkább azt hiszi, hogy a hamis eskü az tényleg egy súlyos dolog. De hamis tanúskodás az csak határeset, akkor tényleg meg kell erősíteni a tanúskodást egy esküvel. De logikus az lenne, hogy ez nem egy állandó jellegű dolog, azt mondja, hogy ugye a Shulchan is arra hivatkozik, hogy ilyen kivételes eset, akkor lehet erre. Sok kommentátor azt írja, mindenki a saját korszakban, a saját abban az országban örehélt, hogy ha azt mondja, mivel nálunk, akármilyen vidékben éltek, a polgári, állami bíróságon akar számít a tanúskodás, amikor eskü történt, és ezt az emberek megszokták, hogy az a komoly tanúskodás, amikor eskü van, akár ezért azt mondja, akar a védjének is ezt kell használnia. Miért? Mert a nemereket az ember azt mondja, mondani, az ember, itt lehet bármit mondani, mert ez nem egy ilyen komoly tanúskodás. Mások pedig pont fordítva azt mondja, mivel az állami bíróságnak, a szekuláris bíróságon van eskü, akkor nem mutassunk, hogy mi követünk őket, hanem mi maradjunk az eredeti tanításnál, hogy nálunk ne legyen eskü. Érdekes azt is figyelni, hogy az izraeli rabinátusnak a rendeletében ez az egész figyelmeztetés és eskü milyen változtatásokon ment át. Nézzük meg az első verzió, az 1943-as verzió. Nagyon részletesen le van írva, mielőtt elhangzik a tanúskodás, akkor a bíróság elnöke figyelmezteti a tanút, hogy csak azt mondja el, amit ő maga tud, és nem amit következtetett, és nem az, amit mástól hallott, hanem csak az igazságot, és ne hallgassa el semmi olyasmi, amit tud, abban a témában, amiről kérdezik. Abban a perben, ami miatt tanúskodik. A következő mondat, a Bézdinnek joga van, ha azt látja, hogy szükség van erre, figyelmeztetni a tanút különlegesen, és hangsúlyozni előtte a milyen súlyos a hamis tanúskodásnak a vétke, illetve következménye, a büntetése. Ugye akkor itt lényegében miről van szó? Két dologról van szó. Először van a figyelmeztetés abból a szempontból, hogy nem mondjon olyasmit, amit csak hallott, amit következtetett, vagy ilyesmi, az egy része a figyelmeztetésnek, és ha szükség van arra, akkor a figyelmeztetés a másik része is, hogy elmondani neki a súlyos büntetések. Érdekes, hogy akkora szükség van rá. Mi azt jelenti, nem állandó jellegű a dolog, hogy mindig el fogunk mondani neki, hogy figyelő, hány nemzedéken keresztül büntetőzőke való, és mindenki, stb. Miért? Sokan állapban nincs itt külön elválasztva az két különre. Úgy tűnik, hogy ugye a büntetéssel fenyegetni az embereket, ez csak akkor, amikor szükség van rá. Ugye egyébként is az egész zsidóságnak az alapja, hogy nem alapszik büntetésre. Nem azért kell tenni, amit kell tenni, mert félünk a büntetéstől, vagy a pokoltól. Azért kell tenni, amit tenni kell, mert ez az örökvalóra akarat, és az ember azt akarja tenni, amit az örökvaló jónak lát. Ezért kettőre választottak, mindig kell figyelmeztetni, és mondani neki, figyelj, tudom, hogy te csak az igazságot akarsz mondani, de az igazság azt jelenti, amit te láttál, és nem amit hallottál, és nem az, amit következtettél, és a többi, ezt mindig el kell mondani. Abban az esetben, mikor láttunk, hogy ez ilyen határeset, akkor el kell mondani figyelmeztetni őt a büntetésre, és a többi. Ez az 1943-as verzió. Nézzünk, az 1960-as verzió, ugye 10-20 évente szoktak ezt egy kicsit felfrissíteni. Akkor az 1960-as sokkal rövidebbre van írva, 1-es és 2-esre van bontva. 1-es. Mielőtt a bíróság meghallgatja a tanúskodást, figyelmeztessen a bíróság a tanút, ahogy kell, hogy mondjon csak az igazságot, és ne hallgasson el semmit. 2. Ha a bíróság jónak találja, akkor figyelmeztessen a tanút különlegesen. Ugye, amikor már ismerünk itt a háttérben, hogy az 1943-as verzió, akkor úgy tűnik, hogy úgy döntettek, hogy először kettőre kell bontani, mert tényleg két külön részre van szó, az érthető, a szerkesztési módosítás, illetve nem kell ilyen részletesen írni, hogy mit kell neki mondani, mert az a bíróság csak tudja, mit kell mondani, és nem a rendeleteknek a részed mit kell mondani, hogy nem mondjam, hogy csak olyasmit, amit látod. El kell mondani, nekem, amit el kell mondani. Mit jelent az, hogy különlegesen kell őt figyelmeztetni? akkor ha látjuk, ha ismerjük a hosszabbik verziót, különlegesen figyelmezni, azt jelenti, el kell mondani neki a büntetést is. Ugye ez maga a kettes, ha látjuk, csak a kettes paragrafus nem derül ki, ha a Bézin jónak találja, akkor figyelmeztessen a tanult különlegesen. Az nem árulja el, mi az a különleges, ez csak ha összehasonlítjuk a 43-as verzióval, akkor látjuk, mi ez a különleges. Miért hangsúlyozom ezt? Mert van egy jogász professzor, aki írt egy könyvet, az egész peremtartás a zsidó joggal, Sohetman, és ő valahogy elkerült a figyelmet az első verziót, ő csak a 1960-as verziót nézte. Azt mondja, az ide van írva, hogy ha Bézin jónak találja, akkor figyelmeztessen a tanult különlegesen, és nem írja, mi az. Ő úgy érzi, hogy itt utalás van az esküre. Hogy ha a szükségnek találja, akkor akár esküvel is lehet. Akár esküvel is. De, azt mondja, de mivel nem is akartak ezt megemlíteni, ez azt mutatja, hogy mennyire távoli lehetőség az, hogy a bíróság esküre kötelezzen a tanút, de mégis valahogy finoman beépítették ezt a rendeletekben. Nagyon kételkedek ebben, mert ha összehasonlítjuk a 43-as, akkor egyértelmű, hogy ezt le lett rövidítve, és mivel a 43-asban részletesen le volt írva, és ott sehol nem volt utalás a esküre, hanem utalás arra volt, hogy elmondani neki, milyen a következménye és a büntetése, akkor az egyértelmű, hogy erről van szó, és ehol nincs írva, tényleg a rabinátusi bíróságnak joga van akár kötelezni az esküre. A Shulchan Aruchban ilyesmi írva van, de itt a rendeletekben úgy tűnik, hogy ezt nem vették át. Ennél még érdekesebb, hogy az 1993-as verzióban az egész kettes paragrafus lemaradt. Ugye attól az van írva, hogy a bíróság jónak találja, akkor lehet őt figyelmeztetni különlegesen, az nincs ott benne. Ez érdekes, mert miért? Miért maradt ezt el? A Shulchan Aruch ezt írja erről, akkor talán azért, mert úgy látták, hogy modern Izraelben nem lehet fenyegetni a tanút. Ez valahogy annak nem lesz, nem fogják ezt így könnyen elfogadni, és ezért elmaradt. De biztos, hogy nincs itt szó az esküről, az már biztos, az egész vers is, az egész bekezdés is kimaradt. De még akár arra figyelmeztetni a büntetésre, arra sincs lehetőség. Hanem bízni kell abban, mindenki becsületes, el kell mondani, figyelj, nem szabad csak az igazságot mondani, de büntetésről ne beszéljünk. Büntetés ez nem egy jó nevelési eszköz. Filozófiai szinten ugye, ha az embert úgy vesszük rá az embert arra, hogy egy jó cselekedetre, azzal, hogy azt mondjuk neki, figyelj, nem fogod tenni, akkor ilyen is ilyen büntetés, ez a leg-leg alacsonyabb szintű nevelést. Miért? Mert azt jelenti, hogy az ember nincs meggyőződve, és nem érdekli, hanem jó, hát a büntetéstől fél, mert ez kellemetlen, de maga az, amit tesz, vagy nem tesz, az mit érdekli. Ugye itt a jó cselekedet. Azt mondjuk valakinek, tanuljál azért, mert kapsz egy ajándékat, akkor itt elmondtak azt, tudunk, hogy te nem akarsz tanulni, és a tanulásnak az érték az nulla, de az ajándékat neked fontos, akkor tanuljál az ajándék miatt. Akkor ez mondja, ez egy nagyon-nagyon primitív szinte a nevelésnek, hogy jó, kisgyerekek, természetesen mindenki a saját szinten, kell vele beszélni kisgyereknek, valamikor kell használni ezt. Igaz, ez nem a valódi szint, de kisgyereknek nem lehet valódi szint. De amikor elévád olyan pont felnőtt esetén, amikor mindig nem tanul az ember csak az ajándékért, akkor az már akkor ezt már azt jelenti, hogy az ember nem érte el ez valódi szintet. Mindenképpen ez érdekes dolog, ez a második paragrafus teljesen lemaradt. Szóval A Sulchanár azt mondja, van lehetőség a szükség esetén, van lehetőség az esküre, a rendeletekben nincs ez megemlítve, és valószínűleg nincs is erre utalás. Úgy tűnik, hogy a gyakorlatban tényleg nincs eskü az izraeli rabinátusi bíróságon. Még két apró információ ebben az egész eskü témájában. Ugye azt mondtunk, hogy a bíróság nem fogja követelni az eskütételét a tanútól. Miért? Mert mindenkinek megvan a cheszkat kásrút. De az van írva, mi van abban az esetben a tanú annyira ilyen lelkes, azt mondja, hogy én szeretném megerősíteni a mondani valamot a esküvel. És erre az van írva, hogy ez megvan engedve. Mit jelent megvan engedve? Miért kell megengedni? Jó, lehet azt mondja, hogy nem kötelező, de mit jelent, mit kell megengedni? A válasz az, hogy ugyanúgy, hogy tilos hamis esküt tenni, ugyanígy tilos fölösleges esküt tenni. Azt hiszem, hogy csak Isten nevet kimondani, csak esküdni, amikor fölösleges. Esküdöm, hogy ez az asztal, az fölösleges. Esküdöm, hogy ez az asztal, a szék, az hamis. És mind a kettő nem szabad most. Ha nem kötelező az eskü a tanúnak, akkor talán az fölösleges is lehet. Erre azt mondja, erre az van írva, hogy ez nem számít fölöslegesnek. Miért? Mert ha írva van, az embernek joga van esküvel, hogy azt nem, lelkesítenie magát. Esküzöm, hogy megteszem azt, amit kell tennem. És tudja, így is kell tenni, és most már eskü miatt is tennie kell. Ez lehetséges. Csak itt a fordított esetet, hogy esküzöm, hogy nem fogom hamisan tanúskodni. És erre egyesek azt mondanak, hogy a cselekvésével szabad esküvel lelkesítenie magát, de a tiltó parancsolatra nem. Mások azt mondja, hogy a tiltó parancsolat is lehet, ami azt jelenti, hogy de mondhatja, figyelni, szeretném erősíteni a mondani valamit esküvel, és itt biztos, hogy nem fogom áthágni a tilalmat. Mi nem kérjük ezt tőle, de úgy érzi, hogy akkor ez meg van engedve. De abban az esetben, amikor azért akar ő eskütteni, legalább a bíróság felmerül ez a gyanú, hogy talán azért akar eskütteni, mert ő maga érzi, hogy hamis. És akarja mondani, hogy ne kételkedjetek ebben, én még esküdést tennek a természetesen. Nem szabad, mert egy, hamisan esküdik, hamisan tanúskodik, és erre rá még egy hamis esküd, dupla réteg. De ha úgy érzünk, hogy csak lelkes az ügyben, és akarja bizonyítani, hogy ő látta, akkor ezt meg lehet engedni. Kiskorú, ha tanúskodik, akkor ki van zárva az eskü. Mert ha kis tanú a peres fél, és a peres felek, mert ugye mondtunk már, vannak kötelező eskük, akkor is a kiskorú nem tud esküteni. Pláne itt, amikor a kiskorú a tanú, akkor pláne nem lehet elvárni tőled eskü, mert a kiskorú fel van mentve, és nem is tud tanúskodni. De az igazság az, a kiskorú nem csak esküt nem tud tenni, hanem most tanúskodni se tud. Egyetlen eset, amikor a kiskorú tud tanúskodni bíróság előtt, az Aguna esetében. Mi az Aguna esete? Ugyanaz a nő, aki férnél van, de a férje eltűnt. Nem váltak el, és nincs bizonyítva, hogy meghalt, de eltűnt. Ez a legrosszabb eset. Mi ez a legrosszabb eset? Ez a legtragikusabb eset. Ezt szokták nevezni élő özvegynek. Özvegy már nincs férje, de nem tud tanúskodni, mert nincs bebizonyítva, hogy meghalt. És attól tartunk, hogy lehet, hogy messzi országban lakik. Ugye azért mondom, hogy messzi ország, mert régen azt mondtuk, talán egy messzi városban lakik. És a messzi város az jelenthet volna 20 kilométert is. De ma mondjuk egy messzi ország. Erre azt mondja a Talmud, hogy mindenféle könnyítést, amit lehet, azt használni kell, annak érdekében, ha tudjunk haladnak nyilvánítani az életét. Ugyan, mert például zsidó bíróságon akkor csak zsidó tanúskodhat. De Három dolog. Zsidó bíróságon csak zsidó tanúskodhat, csak az a zsidó, aki látta, és csak ha nagykorú. És csak férfi tanúskodhat. Mind a négy meg van engedve az aguna esetében. Nő is tanúskodhat, kiskorú is tanúskodhat. Nem kell, még az a tanú is tanúskodhat, aki nem látta, hanem csak hallotta valakitől, és nem csak zsidó tanúskodhat. Igen, a zsidó tanúskodhat a nem zsidó nevében is. De erre az van írva, például a kiskorú tanúskodik, az csak még sziáh lefítumoly. A sziáh lefítumoly azt jelenti, hogy nem direktben tanúskodik, hanem ő mesél valamit, és mellékesen ezt is említi. Mert az ember nem szándékosan mond el valamit, mellékesen, az inkább mondja el az igazságot. Azt jelenti, a téma nem ez, a téma az más, és mi vezeti. A bíróság tudja, hogy mit akarnak tőle hallani, csak így szépen vezeti a beszélgetés, és a mellékesen azt mondja, mi mentünk arra fele, közben hárman meghaltak, ez is az, és az, és mi mentünk tovább, szerintem, amit ő mond, az hova mentünk. Hova mentünk. Csak mellékesen azt mondja, jaj, és közben meg kellett állni, mert mit el kellett temetni. És ki kellett el temetni? Azt is az, és hova mentetek? Jó, közben elmondta. Szóval ilyen, ez az, amit a könnyítés, ami meg van engedve a Messias le fi tumoj. És ebben az esetben semmiképpen a gyerek nem tud, nem lehet a gyerektől kérni esküt. Erre olvastam egy szép gondolat, hogy ha esküt kérünk tőle, akkor eleve ki van zárva a tanúskodása. Miért? Mert akkor már nem Messias le fi tumoj, akkor már nagyon, nagyon konkrét, tudja mi a kérdés, és tudja mire kell tanúskodni. De mindenképpen a természetesen, ahogy kiskorú, akár mint peres fél, akár mint tanú, amikor lehet tanú, ki van zárva az eskőtől. Szóval ezek a tanúknak a figyelmeztetés és eskünek a szabálya, a következő órának a maga tanúskodásról lesz szó. Köszönöm a